Prebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, a stúdióban pedig köszöntöm Dankó Bencét.
Sziasztok!
És Barabás Dánielt.
Hello!
A Mediátortól. A mai témáink a következők. Angliában betiltottak két sztereotípiákra épülő reklámot. Aztán szó lesz arról, hogy a cégeknek megéri-e társadalmi ügyek mögé állni. Majd, hát igen, ma a mai adásban többször lesz a betiltott reklámokról szó. Szó lesz a Dior balhéról, ugyanis a Vadember nevű parfümjének reklámját, amelynek egyébként Johnny Depp a főszereplője, szintén betiltották, mert hogy nem lehet egy Vadember nevű parfümöt indiánnal hirdetni. A műsor második részében pedig a Greenpeace kommunikációs stratégiájáról beszélgetünk Hunyadi Rékával, a Greenpeace magyarországi kommunikációs igazgatójával. Most pedig az első témánk nem más, mint a sztereotíp reklámok, amelyekről már szó volt, nem egy, hanem talán két adásban is, és Angliában utol is érte Isten ostora a sztereotíp reklámokat, ugyanis kettőt betiltottak.
Ez az egyik ráadásul egy Volkswagen reklám, ami azért érdekes, mert a Németországban nem annyira jellemző az, hogy ilyen sztereotipizálásos hibákba esnének a reklámozók, eltekintve talán egy spottól, amiben még a Rebriefnek a legelső pilot epizódjába beszéltünk.
Nekem egy kétszer kellett megnéznem a reklámot ahhoz, hogy leessen.
Igen, ez egyébként egy nagy kérdés, hogy valóban sztereotípak ezek a reklámok. Ugye jó pár adással ezelőtt beszéltünk arról a hírről, hogy Angliában létrejött egy ilyen anti-sztereotípia kommandó, ami figyeli az angol reklámokat, vagy az Angliában futó reklámokat, mennyire sztereotípak, és be is tiltja ezeket. És akkor itt tartunk most, hogy meg is születtek az első döntések, nézői bejelentés alapján egyébként. Konkrétan 2-3 bejelentés alapján döntenek, tehát, hogy itt ebben az esetben a két reklám esetében betiltottak 2-3 bejelentés
érkezett. Hát semmi.
Megvizsgálták, és sztereotípnak találták.
Nem az van, hogy bejelentik, és akkor automatikusan tiltják is a spotokat, hanem bejelentik, és akkor a bizottság gondolkodik rajta, hogy akkor itt most tényleg volt-e gond. Az inkriminált Volkswagen spotban azt látjuk, hogy a férfi szereplők azok csupa izgalmas dolgot csinálnak.
Űrhajós, meg egy parasportolót látunk, aki tényleg mindent elérnek, mert keményen küzdenek, és akkor ehhez képest a nő ül egy padon egy babakocsival.
Ez a reklám zárása.
Igen, de egyébként egyiknek sincs nagyon jelentősége, mert egy Volkswagen modellt reklámoz, de valaki felnyomta ezt a reklámot, hogy miért van az, hogy itt a férfiak ilyen fantasztikus célokat tudnak elérni az életben, a nőnek meg csak annyi jut, hogy a babakocsit tolgathatja.
És igen, és akkor beszélgethetünk arról, hogy melyik a legextrémebb sport, talán a szülés, nem az?
Hát igen. Kérdés, hogy amikor így felvillantjuk a reklámban, akkor mindenkinek kezdődte eszébe, hogy hát persze, hiszen a szülés is mekkora egy fantasztikus teljesítmény, meg maga a gyereknevelés, vagy pedig pont az jön ki, amit a feljelentő is, vagy aki bepanaszolt ezt a reklámot, gondol, hogy én is lehetnék űrhajós, engem miért nem ábrázoltok nőként űrhajósnak?
Eszembe jut viszont egy nagyon jó kis kedves pozitív ellenpélda. A Nissan Note bevezetésekor körülbelül egy ilyen 13-14 évvel ezelőtt az volt a Nissan Note headline Olaszországban, hogy mert nincs nagyobb kaland a családnál.
A másik reklám, amit betiltottak, az pedig arról szól, a Philadelphia sajt, krémsajtnak a reklámja. Két apuka belemerül a krémsajt evésébe, és véletlenül a futószalagra teszi a gyerekét. Ugye, ami a...
Tilos apukákat bénázó szituációban mutatni, legalábbis a sztereotíp kommandó esetében.
Igen, hát ezzel az Edeka is már megjegette magát a karácsonyi kampányba, arról a spotról is beszélgettünk már,
volt, igen.
Hogy ott a Németországban az ügyetlen apukák, közapa, Edeka karácsonyi spot alatt a kommentum, ami hogy elszabadult, és tényleg egyébként az egy kicsit bántó volt így az olyan apukák számára, akik tényleg a
és gyakorló apukaként azt kell mondjam, hogy ez is egy picit bántó, és helyt adok ennek a bepanaszolásnak.
Bence, már csak te hiányzol.
Helyt adok.
Na hát akkor helytattunk mind a hárman, menjünk
úgyhogy
tovább.
Úgyhogy köszönjük szépen a sztereotíp kommandónak, hogy lecsapott.
Menjünk is tovább. Megírje a cégeknek beállni egy társadalmi ügy mögé? Ez néhány adásra ezelőtt már erről beszélgettünk, méghozzá a Coca-Cola kampánya kapcsán.
Is. Megbeszéltünk ugye a Nike-nak a Kaepernick NFL focista mögé beállását, ami szintén egy ilyen nagyon erős társadalmi kiállás volt a Nike rész.
A Sprite spotja kapcsán is.
Azért a Kaepernicknél álljunk meg, mert miért beszélünk most erről? Végre ezt valaki Amerikában megpróbálta lemérni. Azt kérdezte meg a fogyasztóktól, hogyha egy márka ilyen vagy olyan vagy amolyan társadalmi ügy mögé állna, akkor az számukra a márkát szimpatikusabbá, vagy pedig antipatikusabbá tenné-e. És az az érdekes, hogy a Kaepernick üggyel kapcsolatban, amit úgy fogalmaztak meg, egy márka beállna azok a tiltakozók mögé, akik tiltakozásképp letérdelnek a nemzeti himnusz éneklése alatt. Ha a márka beáll ezek mögé, akkor a válaszadók 30%-a inkább antipatikusnak találja a márkát, és csak 18% mondja azt, hogy nem, az egy szimpatikus márka, aki az így tiltakozók mögé beáll. Tehát, hogy így felint a kutatás
de
szerint...
De mi van a maradék 52%-kal?
Azok a majdnem, nem tudom eldönteni, tehát, hogy ez az ilyen...
És van, aki ezzel szimpatizál egyébként. Valószínűleg ők dobták össze a Nike-nak a 30%-os növekedését ebben az évben.
Igen, ez egyébként tényleg nagyon érdekes, hogy alapvetően a kutatásban többen mondták azt, hogy nem jó, ne te csinálja ezt a Nike, ne álljon be egy ilyen, ilyen típusú tiltakozás mögé, mégis a Nike az alapvetően forgalom növekedés szempontjából jól jött ki a dologból. Egyébként a kutatásnak az a nagy tanulsága, hogy addig, amíg azt kérdezték, hogy a polgárjogok mögé áll be egy márka, vagy a kisebbségek jogai mögé áll be egy márka, akkor mindig a válaszadók azt mondták, hogy igen, persze, hogy ne, jobb fényben tűnik fel a márka. Amikor az ilyen konkrét ügyekre kérdeztek rá, mint letérdelés, himnusz éneklés közben tiltakozásként, vagy melegjogok, vagy transznemű jogok, vagy konkrét alternatív társadalommal kapcsolatos ügyek, akkor már jóval megosztottabbak voltak a válaszadók.
De a summázata az egésznek, hogy a kutatás azt mutatja, hogy megéri alapvetően a márkáknak nyitott mutatkozni, legalábbis a reklámjaikban, meg a kommunikációkban, ez nekik visszajön, ez nekik profitban és márka megítélésben is visszajön, úgyhogy kedves márkák és kedves reklámszakemberek, csináljatok társadalmilag nyitott és elfogadásra nevelő reklámokat.
Csak ne olyan kapufával, mint ahogy a Dior tette, egy indiánnal mutatta be az új parfümjét, amelynek Vadember nevet adott. Egyébként lehet, hogyha más nevet ad, akkor senkinek eszébe nem jut, hogy ez egy sztereotíp ez egy, reklám.
Ez egy régi illata a Diornak, a Savage, amit Johnny Depper reklámoznak most az új spotban, és azzal senki nem számolt, hogy egy alapvetően Vadember jelentésű, vagy a Vadember nevű parfümhöz nem biztos, hogy passzol az indiánok szerepeltetése. A Johnny Depp abszolút
de
passzol hozzá.
De egyébként ennyire egyszerű lett volna, nem? Tehát Johnny Depp maga a vadember.
Annyit pontosítsunk, hogy vadember is lehet, meg lehet vadság is, tehát jelzőként is működik a szó.
Minden esetre az indián közösségek azonnal fellázadtak, ami azért is nagyon kellemetlen, mert hogy a Dior együttműködött indián szakértőkkel, de elsősorban abból a szempontból volt ez nekik fontos, hogy hiteles és önazonosan mutassák be az indián öltözködést, kultúrát, stb. De az, hogy vadember márkájú parfümöt árulunk indiánokkal, ez náluk nem esett le ez a tantusz, úgyhogy súlyosan elvéreztek ezen
meg azért területen. A sztori az is azért ilyen fura, hogy gyakorlatilag Johnny Depp
megtáncoltatja.
Gitározik a sziklák között, és elég akkor a sziklák közül előbújnak a Johnny Depp gitározás a vadak, az indiánok, szóval
és
ilyen
kicsit kaotikus ez a spot. Egyébként elgondolkodom, hogyha szabadság lenne a címe ennek, vagy neve ennek a parfümnek, akkor bárkinek eszébe jutott volna-e, hogy a indiánokról
nem kéne. Az indiánokról nekem nem a szabadság jut eszembe.
Lehet, akkor hogy az lázadás, is... vagy mi?
De az már akkor nagyon forradalmi.
Akkor az is sztereotípia.
Az indián egyébként az érdekes, hogy Kanadában például az indián kifejezés az nem is oké, tehát hogy nem használják ezt.
Ez olyan, mint a néger?
Vagy talán még rosszabb, vagy talán tévesebb. Az a lényeg, hogy a First Nation, az az első nemzet, ez a megjelölése azoknak a népcsoportoknak, akik az európai gyarmatosítók előtt laktak a kanadai területeken.
Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.
A fő témánk ma a Greenpeace kommunikációs stratégiája lesz. Vendégünk Hunyadi Réka, a Greenpeace Magyarország kommunikációs vezetője. Szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Itt vagyunk a klímaválság kellős közepén. Ennél sűrűbben soha nem beszéltünk még a környezetvédelemről. Bevezető kérdésként azt kérdezném, hogy ez jó-e nektek, hogy ennyit lehet és kell beszélni a környezetvédelemről, vagy inkább kicsit zajos a környezet, amiben most kommunikálnotok kell?
Nekünk abszolút jó ez, hiszen mi ezekről a témákról beszélünk évtizedek óta, és most végre az az érzésünk, hogy az emberek jó nagy részéhez kezd eljutni az üzenetünk, és nem csak, hogy kezd eljutni az üzenetünk, de kezdünk oda eljutni, hogy az emberek már cselekedni is akarnak, és nekünk ugye ez a lényeg, hogy ne csak kommunikáljunk dolgokról, hanem kiváltsuk a cselekvést az emberekben.
16 éve van Magyarországon Greenpeace, cselekvőképesebbek lettek a magyar emberek, jobban eléri őket a ti kommunikációtok, jobban reagálunk ma már?
Most nagyon bólogatsz egyébként, Réka, de én annyira szeretném tudni, hogy ezt hogyan lehet mérni, amit most a Dani megkérdezett. Hogy cselekvőképességet azt hogy lehet, mert ha megkérdezel ma egy 50 pluszos magyar embert, azért mondjuk 10-ből nem akarok számot mondani, nagy része az, hogy hát nem, én még ezzel nem gondolkodtam, hogy kell szelektíven gyűjteni, vagy hogy én környezettudatosabban élek-e.
Egyébként nagyon érdekes, akkor először erre reagálok. Egy Euróbarométer közvéleménykutatást néztem, egy 2017-eset, és megkérdezték a magyarokat arról, hogy mennyire tesznek ők a klímaváltozással kapcsolatban az éghajlatváltozás ellen, és érdekes, hogy 48% azt mondta, hogy igen, tesz, és amikor rákérdeztek, igen, várjál, de amikor rákérdeztek konkrét kérdésekben, hogy szelektíven gyűjtöd a hulladékot, takarékoskodsz az energiával, stb., akkor viszont már 83% tűnt úgy, hogy tesz valamit a klímaváltozás ellen. Tehát ebből azt látjuk, hogy nagyon sokszor nem is feltétlenül kapcsolják az emberek az egyes cselekvésüket a klímaváltozáshoz, az éghajlatváltozáshoz. Ha viszont konkrétan rákérdezel, akkor meg kiderül, hogy mégiscsak tesz. Tehát ez azt jelenti, hogy mégiscsak foglalkoztatja, és egyébként Magyarországon ugyanúgy, mint az Európai Unióban, az első három téma között ott van az, hogy a klímaváltozás ellen föl kell lépni, mert ez egy nagyon súlyos probléma. Tehát az első helyen említik a szegénység, élelmiszer és ivóvíz problémákat, második helyen a terrorizmustól való félelmet, és ott van harmadik helyen a klímaváltozás.
Azok alapján, a számok alapján, amiket elmondtál, úgy tűnik, hogy a Greenpeace kommunikáció tulajdonképpen sikeres kommunikáció. De a Greenpeace-nél hogyan méretik a siker? Az, hogy embereket tudtok aktivizálni, meg több követőtök van a Facebookon, meg a különböző csatornákon, az egy dolog, de hogy valós változásokat hogyan tudtok elérni, az egy másik rész a munkátoknak.
Nyilván ez mindig egy óriási nagy feladat, tehát hogyha a környezetvédelmet nézzük, akkor azért rengeteg szereplővel szembe megyünk nyilván, mert hogy igazából arról beszélünk, hogy a rendszert kell megváltoztatni, tehát a gazdasági rendszerünket kell megváltoztatni, a kultúránkat, a gondolkodásunkat, az értékeinket. Tehát ahelyett, hogy mondjuk az anyagi javakat akarjuk halmozni, ahelyett mondjuk a természet szeretete, vagy a természeti kincsek megőrzése, megvédése a fontos számunkra, ami miatt ugye a jövő generációk számára meg tudjuk őrizni a világot, vagy az életfeltételeinket olyannak, amihez mi hozzászoktunk. Itt mérhető sikereket nagyon sokszor nehéz megmutatni, ennek ellenére a Greenpeace és pont ez az erőssége, tehát ennek ellenére a Greenpeace, mint globális szervezet, számos eredményről be tud számolni, mert pont ez az előnyünk, hogy nemzetközi szervezetként akár 8 millió embert is össze tudunk gyűjteni egy cél támogatására, így például mondjuk, amikor az északi sarkon akart fúrni a Shell, akkor 8 millió ember összefogásával sikerült megakadályoznunk azt, hogy ettől a tervétől elálljon ez a cég.
De ez csak időleges, nem? Tehát, hogy ezt újra meg fogja próbálni 2 év múlva.
Hát és itt, a Greenpeace újra ott lesz.
Így van, és a Greenpeace is újra ott lesz, illetve mindenki más is újra ott lesz. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy igen, ez egy folyamatos küzdelem. Ezzel tisztában vagyunk, és akik kapcsolódnak hozzánk, akik csatlakoznak hozzánk, azoknak is ezt folyamatosan mondjuk, hogy ezt nem lehet gyorsan elintézni, ezt nem lehet kipipálni két perc alatt. Ez egy olyan dolog, amivel folyamatosan foglalkozni kell, a cégeket folyamatosan és a kormányokat is folyamatosan rá kell bírni arra, hogy környezettudatosan cselekedjenek, és amint elkezdenek nem annyira felelősen cselekedni, akkor viszont rá kell őket venni, hogy látjuk, hogy mit csináltok, látjuk, hogy a vállalásaitokat nem váltjátok be, kezdjetek el felelősségteljesebben viselkedni, mert hogy a fogyasztók egy fogyasztói társadalomban nyomást tudnak gyakorolni ugye a cégekre, illetve a demokráciákban meg a választó polgárok nyomást tudnak gyakorolni a politikai vezetőkre.
Bocsánat, ez van egy kérdésem, hogyha egy klímatagadó kormánya van egy országnak, akkor a Greenpeace-nek a több pénzbe kerül a kommunikáció, vagy több aktivistát kell megmozgatni, nehezebben jut el az emberekhez, vagy ugyanannyiból gazdálkodik, és akkor hát lesz, ami lesz, akkor kevésbé gyűjtik szelektíven, mindenki autóba ül, stb. Tehát ez mennyi múlik rajtatok, és mennyi egy kormányon ahhoz, hogy az emberekhez eljussatok?
Ez nagyon fontos, hogy a Greenpeace nem fogad el kormányoktól és cégektől sem pénzt, tehát mi kizárólag magánszemélyek adományaiból élünk, illetve magánszemélyek által alapított alapítványok adományaiból élünk. Ez biztosítja a függetlenségünket. Ilyen értelemben egyáltalán nem függ egy bizonyos ország kormányától, vagy berendezkedésétől, vagy a kormány hozzáállásától az, hogy mennyi pénzünk van a munkánkra, hanem csak az adományozóktól függ ez. És viszont... az, hogy most egy klímatagadó kormány van, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a társadalom többsége is klímatagadó lenne. Uh-huh. Nem mindegy, hogy mikortól kezdve billen át mondjuk egy kormány, mikortól kezdve hívjuk klímatagadónak, az sem mindegy, hogy hány százalék választotta meg azt az adott kormányt, és az sem mindegy, hogy az adott társadalom hogyan gondolkozik, elkezdette már gondolkozni erről a kérdésről, a klímatagadás ott mit jelent.
Igen, mint egy az sem mindegy, hogy mit látunk a plakátokon, azt, hogy biciklivel járjunk, vagy azt, hogy nem tudom, kit utáljunk éppen.
Azért mondtam, hogy nem mindegy, hogy mit gondol a társadalom a klímatagadásról vagy a klímavédelemről, mert rengeteg esetben, az esetek egy többségében a környezetvédelem és az egészségvédelem nagyon szorosan összefügg. Tehát nem egy jobb vagy egy baloldali kérdés az, hogy te most környezetvédő vagy-e vagy sem, hanem igazából arról van szó, hogy életben akarsz-e maradni, és azt szeretnéd, hogy a gyerekeid és az unokáid is életben maradjanak.
Ugye mondtad, hogy a Greenpeace egy nemzetközi szervezet, és egy adott fontos témában akár 8 millió érdeklődőt, vagy 8 millió embert is tud figyelemre késztetni, cselekvésre sarkalni a szervezet. Mi van akkor Magyarországon, hogyha kifejezetten magyar témáról van szó, akkor hogyan kapcsolódik be ebbe a munkába a nemzetközi Greenpeace? Lásd Paks 2 mondjuk. Ti milyen háttértudást adtok meg a nemzetközi szervezetnek, illetve a nemzetközi szervezet, illetve a tagországok milyen valós segítséget tudnak adni? Aktivistákat, felületeket, mit?
Nálunk a nemzeti irodáknak függetlenségük van a témák kiválasztásában, és direkt mindenhol foglalkozunk nemzetközi témákkal is, és nemzeti témákkal is. Tehát itt például, vagy most például a brazília esőerdő égésénél benne vagyunk a globális kampányban, amiben ugye Bolsonaro elnököt akarjuk rávenni arra, hogy ne járuljon hozzá az esőerdők pusztításához, illetve kifejezetten lépjen fel az esőerdő írtások ellen. De ugyanakkor a magyar kampányainkban például van egy, amiben az városi zöld felületeket védjük, van egy, amelyikben ugye a klímavészhelyzetet kihirdetéséről beszélünk, és a klímavédelemre kérjük a magyar kormányt. Most például ez egy hete jött ki ez a petíciónk. Van egy olyan petíciónk, amiben Magyarországra kérünk környezet- és természetvédelmi minisztériumot, mert hogy ezt beszüntették, és ez nagyon meglátszik az egész intézményrendszerben. Úgy az első lépés ennek az, hogy az erőforrások meg legyenek teremtve.
Bocsánat, zárójeles, nektek kötelező PC-nek maradni, ugye? Ahhoz, hogy tisztán tudjatok működni.
Hát ahogy az előbb mondtam, a környezetvédelem nem jobb vagy baloldali kérdés. Akkor tudunk föllépni a klímaválság ellen Magyarországon a leghatékonyabban, hogyha ez egy össztársadalmi probléma. Tehát a mi célunk az igazából az, hogy a társadalmi csoportok között hidakat építsünk, vagy az ott lévő hidakat erősítsük, nem azt, hogy az árkokat mélyítsük. Tehát nyilvánvalóan közösen kell kezdenünk valamit a klímaválsággal.
De azt a bélyeget, azt meg lehet valahogy szüntetni, amit rátok tapasztanak? Hogy például a zöldek egyelőek a liberálisokkal?
Szerintem pont úgy, hogyha olyan témákkal foglalkozunk, amiből látszik az, hogy ez nem liberalizmus vagy konzervativizmus, tehát az, hogy tiszta levegőt akarok szívni, és nem akarok tüdőrákban meghalni, mint 13 ezer magyar ember egyébként évente a közlekedés légszennyezése miatt, vagy az, hogy egészséges élelmiszereket akarok fogyasztani, és épp ezért nem járulok ahhoz hozzá, hogy vegyszerrel tömjék tele a termőtalajunkat, vagy az, hogy ne Kínából jöjjön a fokhagyma, amit megeszek, hanem 30 kilométerről. Ezek nem liberális vagy konzervatív kérdések.
Szerintem ezen egyébként túl is vagyunk már, tehát hogy itt már tényleg annyira vészhelyzetről lehet beszélni, hogy ez mindenki a saját bőrén érezheti. Viszont fontos abban a szempontból a Viktornak a kérdése, hogy mennyire tudja a Greenpeace ebben az óriási nagy kommunikációs zajban a saját hangját jól érvényesíteni, illetve egyedi megtartani. Arra gondolok, hogy ti hol húzzátok meg a határokat a kommunikációban, hogy egy kicsit elkülönüljetek. A Greenpeace sokszor tud radikális lenni, de azért sosem túl radikális. Hogyan lövitek be ezeket a tóligeket, hogy a Greenpeace arculat szerint tudja folytatni a jelen körülmények között is a kommunikációját?
Hát pont így, hogy váltogatjuk igazából. Tehát van, amikor a legkisebb közös többszörösre megyünk, és van, amikor pedig bátran beleállunk valamibe. És például az akciók, amiket az aktivisták szoktak nálunk megcsinálni, azok pont ilyenek, amikor már érezzük azt, hogy semmi más nem használ. Tehát nem használtak a petíciók, nem használtak a tárgyalások, a párbeszéd nem működik, és akkor történik egy olyan Greenpeace akció, amivel a média figyelmét fel tudjuk hívni egy témára, amivel még több aláírót tudunk mondjuk gyűjteni egy-egy petícióhoz, és ezáltal ugye a nyilvánosság hatalmával van esélyünk arra, hogy el tudunk érni változást egy cégnél vagy egy kormánynál.
Szeptember 27-én a harmadik globális klíma sztrájk lesz, ami a Clark Ádám térről indul és a Kossuth téren ér véget. Ehhez kaptunk egy csomó izét egyébként, matricát. Ezek egyébként újrahasznosított papírból vannak?
Igen, minden, amit csinálunk, azok újrahasznosított papírból vannak. Erre nagyon figyelünk egyébként, és a nyomda, akivel dolgozunk, zöld nyomda, tehát a festék is környezetbarát. Általában egyébként szórólapokat most már mi nem szoktunk használni, kiadványokat szoktunk nyomtatni, hogyha ennek nagy jelentőségét érezzük, de többnyire online kommunikálunk. De ebben az esetben itt azért használunk matricát, mert ez a harmadik globális klímasztrájk lesz, ahogy te is mondtad, és nagyon-nagyon fontos, hogy rengetegen legyünk kint az utcán, és visszakanyarodok oda, amiről itt beszéltünk, hogy a cselekvés nagyon is számít, és ezt el kell, hogy higgyük, ez a kommunikációs stratégiánknak így a lényege, a fő üzenete, hogy higgyük el magunkra, hogy meg tudjuk változtatni a világot. Adott esetben azzal, hogy ott vagyunk sokan az utcán, hiszen a cégekre és a politikusokra pont azzal fogunk tudni nyomást gyakorolni, hogyha tömegek kiállnak valami mellett, valamiért.
Hunyadi Réka, köszönjük szépen, hogy bejöttél ma hozzánk.
Köszönjük.
Köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Egy hét múlva is lesz Rebrief, további jó rádiózást és szép napot, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.